Kedves hallgatóink, a következő percekben Juhász Zsófia családterapeutával, a Miskolci Női Erőforrás és Karrierpont együttműködő partnerével beszélgetek. Köszöntöm Zsófiát műsorunkban.
Üdvözlöm én is.
Az ó év utolsó napján, december 31-én, még hogyha ugye nem is konkrétan az idei év eseményeit tekintjük át, akkor általában mit mondhatunk el erről a dátumról, egy év lezárása? Mennyire tekintik itt az évféli időpontot, határvonalnak az emberek?
Én azt tapasztalom, hogy ezzel kapcsolatban eléggé vegyes a szokás a családok életében. Azt azonban mindenképpen elmondhatom, hogy ott, ahol kialakult erre valamiféle családi rituálé, tehát hagyományt őriz egy-egy család azzal kapcsolatban, hogy leül-e egy kicsit megemlékezni az elmúlt évről, vagy készül-e valahogyan az új évre, ott mindenképpen ez egy olyan fordulópont, ahol egy egységes képet tud az ember kialakítani, akár családilag, akár önmagában is, az elmúlt évnek mondjuk az eredményeiről. Tehát azt látom, hogy azokon a helyeken, vagy azoknál az embereknél, ahol ennek van hagyománya, kifejezetten segíti azt az objektív képet kialakítani az elmúlt időszakról, legyen az bármennyire nehéz, ami ahhoz kell, hogy ne süllyedjenek el a kiemelkedő események ebben a rohanó világban, ne kelljen feltétlenül egy kelleténél negatívabb képet festenünk egy adott évről. Tehát kicsit bonyolultan fogalmaztam, egy a lényeg, hogy az objektivitást segíti, hogyha az ember leül és egy adott időszakot áttekint. Szerintem sikeresebb így az optimista szemléletet is kialakítani.
Azért egy év időtáblatába visszagondolni ugye nem biztos, hogy mindig olyan egyszerű kihívás, és most az jutott eszembe, hogy szokták azt is mondani, hogy esténként egy-egy napnak az eseményét is, a pozitív-negatív történéseket érdemes átgondolni, és akár a gyermekekkel is ugye nagyon hasznos minden nap átbeszélni a történteket.
Így van, kifejezetten előnyös. Családterápiákban is mindig szoktunk erről beszélni, hogy hogyan is lehet a gyerekeket is bevonni ebbe az összegző és érzelmileg kifejezetten hasznos dologba, ami a nap végén egy visszatekintés. Erre én úgy gondolom, hogy a legjobb terep a vacsoraasztal, és a vacsoraasztalnál való beszélgetés. Hatalmas szerepe van annak, hogy legalább egy héten néhányszor, minél többször nyilván, de nem szükséges azért kényszeresen ragaszkodni ahhoz, hogy minden nap néhányszor lehessen arra várni, hogy le fogunk ülni mindannyian, lesz idő és lesz mód beszélgetni arról, hogy mi történik velünk aktuálisan. És ez valóban, ahogy mondja, egy napra ugyanúgy érvényes és ugyanúgy hasznos, mint egy egész évre vonatkozóan.
És talán a gyermekek is így jobban megnyílnak ilyenkor, és célszerű ugye konkrét kérdéseket is feltenni így egy-egy beszélgetés kapcsán.
Így van, a gyerekek számára kifejezetten jó gyakorló terep az, ahogy ülnek az asztalnál, egyrészt mintát látnak arra, ahogyan a szüleik beszélgetnek a napjukról, arra, hogy hogyan teszünk fel kérdéseket, hogyan intézünk kérdéseket a másikhoz, arra vonatkozóan, hogy mi történt vele. A gyerekek egyébként ugyanolyan kíváncsi, mint mi magunk az ő napjukra. Ők is nagyon szeretik hallani, hogy a szüleikkel mi történt, szeretnek ilyenkor kérdezgetni, és kell, hogy időt szánjunk erre, mert azért ez nem megy azonnal. Sokszor a vacsora végeztével jut el az egész család arra az érzelmi állapotra, arra jóleső, megfeszített, munkatempóból kilépő, pihenő állapotra, amikor ezek a kérdések egyáltalán megfogalmazódnak, mind a felnőttek, mind a gyerekek fejében. És tényleg jó az, hogyha erre mindenki várhat a hét során, akár többször is.
Ezen a napon talán mindenkinek ugye életkori sajátosságainak megfelelően, hiszen talán a fiatalok jobban elindulnak ezeken az estéken közösségi szórakozó helyekre, ugye a mai nap folyamán ez nyilván máshogy valósul meg, de mindig azért másabb a hangulata ezeknek a napoknak. Jó, hogyha itt is megvannak a szokások, vagy jobb a spontaneitás?
Én azt gondolom, hogy mind a kettőnek van szerepe és előnye. A szokások arra nagyon alkalmasak, hogy egy megbízható támpontot adnak arra, hogy hogyan is fog lezajlani mondjuk egy ünnep, vagy a család életében egy adott pillanat. És kifejezetten a gyerekek számára ezek nagyon megnyugtató, kiszámítható momentumok. De én azt tapasztalom, hogy akár a fiataloknak is jó, hogyha van egy megszokott menete annak, ahogy mondjuk egy szilveszter estét megünneplünk, és valóban a legtöbb ember ezt vagy házi buliban szokta ünnepelni, vagy pedig elmennek valamilyen szórakozó helyre, vacsorázó helyre, ahol megadják a módját. Az idei évben valóban ennek egy kicsivel megváltozik a terepe, és az is lehet, hogy az idén már megszokott módon a távol lévő barátok online összecsatlakozva tudnak csak kocintani. Azt gondolom, hogy ahogy az egész év során most is az a rugalmasság, amivel kapcsolatban talán már rutinja van mindenkinek, jól jöhet, és a humorérzék pedig sokat segíthet ennek a speciális szilveszternek az átvészelésében.
Igen, és reméljük, hogy jövőre már csak úgy fogunk visszaemlékezni, mint tényleg egy speciális élményre.
Bízunk benne, így van.
Amiről az előbb beszéltünk, mennyire lehet ilyenkor jellemző az emberekre itt évvégén, hogy maguk mögé nézve átgondolják az adott év eseményeit, felidézik a családdal, barátokkal a megtörtént dolgokat, és esetleg konklúziókat is vonnak le belőle, és úgy lépnek tovább a jövő év felé?
Azt gondolom, hogy azoknál, a családoknál, vagy azoknál a karakterű embereknél van ennek, hát megint csak hagyománya, ahol az önreflexió ott van a készségek között. Tehát amikor az ember arról gondolkodik, hogy egy időszakra vonatkozóan mi az, amit megtanult, mi az, amit érzett, milyen állapotban volt, annak elég sok előnye van. Egyrészt van arra mód, hogy levonja a konklúziót, ugye, ahogy maga mondta az előbb, kifejezetten hasznos tanulságai lehetnek, főleg az ilyen, hát én így nevezném, hogy történelmi jelentőségű évnek, mint amit most éppen lezárunk. Bár ez egy nagyon nehéz, kihívásokkal teli időszak volt, viszont mivel túl vagyunk rajta, és rengeteget lehetett belőle tanulni, és benne tapasztalni igazán fontos dolgokról is, és itt például családi életen belül a családban megélt nehézségnek a érzelmi kicsapódásáról fogalmazhatok kicsit furcsa fogalommal, mert tehát egy a lényeg, hogy én azt gondolom, hogy az az önreflexió, amivel egy ilyen időszakot megvizsgálunk, az egy hatalmas kincs az ember kezében, egyrészt a felkészülés miatt is, hogyan, miként, milyen pontokon alakítom át azt a stratégiát, amit alkalmaztam, amíg nem ismertem meg mondjuk egy ilyen kihívást közelebbről, és ez adja aztán később a biztonságérzetet is, hogyha esetleg újra ilyen helyzetbe kerülnék, akkor ott már hogyan leszek rutinos, és hogyan tartom meg még jobban a nyugalmamat, még egy nehéz időszakban is.
Ahogy ön is említette, ugye az idei év az sok új szituációt, élethelyzetet hozott. Ön hogy látja, hogy alkalmazkodtunk mi emberek, hogy alkalmazkodtak az emberek, mennyire van még kitartásunk, erőnk ebben a helyzetben?
Egy nagyon erős nyomás alá kerültünk. Szerintem mondhatom bátran, hogy mindannyian egytől egyig, amikor először mikor meghallottuk, hogy milyen helyzetben vagyunk, milyen veszély leselkedik ránk, és ez egy teljesen ismeretlen terep volt mindannyiunknak. Lehetett tapasztalni, főként ott a tavaszi időszakban egy nagyon erős ijegységet. Ez egy természetes reakció az emberben, először, amikor nem ismeri, hogy mivel áll szemben, akkor elég erős feszültség alá kerül. Ez egy nagy nyomású időszak tehát, ami az év során változó intenzitással, de én azt tapasztalom, hogy folyamatos volt, és igen nagy vizsgája volt ez a rugalmasságnak és az alkalmazkodó képességnek mindenki életében. Én azt gondolom, hogy ez a két kulcs szó közül, főként ez a fajta rugalmasság az, ami ha akartuk, ha nem, mégiscsak vizsga alá kerültünk ezzel kapcsolatban. A családon belüli életben is egy nagy kihívás az, hogy ehhez a megváltozott körülményhez hogyan sikerült alkalmazkodni. És a család, mint csapat, együttműködő csapat is, egy olyan szituációban találta magát, mindegy szerintem, hogy a világ melyik táján élt, ahol valami olyan megkerülhetetlen élethelyzet adódott, ahol egyszerűen kiderült az a fajta őszinte igazság, hogy egyrészt mennyire erős a családban az összetartozás érzés, az összetartás maga. Hogyan tudjuk empatikusan kezelni azt a helyzetet, hogy egyik szobában apa éppen a home office-ban ül egy meetingen, a gyerek pedig a másik szobában egy digitális órán kell, hogy részt vegyen, és ebben a szituációban hogyan tudtunk egymás keze alá dolgozni. Nagyon kijöttek a gyenge pontok. Most nagyon sok család van, akivel együtt dolgozunk ennek az időszaknak is a feldolgozásában, és ezek a gyenge pontok, az, hogy hol működik kevésbé jól ez a családi csapat, az egy ilyen nagy nyomású időszakban őszintén megmutatta magát. A bizalomnak, a figyelemnek az ereje, hogyan figyelünk egymásra, mennyire érzi a másik, hogy figyelek rá, és egyáltalán én képes vagyok-e olyan szinten figyelni, hogy maga az összezártság ne jelentsen plusz feszültséget azon túl, hogy egy világjárvány kellős közepén vagyunk, és ezt mindannyiunknak át kellett ugye élni érzelmileg is. Itt volt hatalmas szerepe annak, hogy a családon belül hogy megy a kérés például egymástól, hogy ez mennyire tud hatékony lenni. Rengeteg ember nem szeret kérni, most viszont muszáj volt, különböző élethelyzetek jöttek sorozatban, ahol egyszerűen nem tudott az ember tökéletesen önállóan működni, és sokan le is mondták a konklúziót, hogy nem is biztos, hogy cél, hogy mindig mindent egyedül csináljunk. Egy ilyen külső veszély hatására ez a fajta lojalitás a családokon belül és a kérések szerepe az megnövekedett.
Amit ön is említett az előbb, azt az összezártságot. Nyilván ezek sok előnnyel is jártak, de talán egy picit, ahogy érintette már is ezt, adódhattak súrlódások is, illetve ugye a home office digitális oktatás szintén előnyökkel, kihívásokkal járhat. Néhány példát tudna arra vonatkozóan mondani, hogy milyen kríziseket indíthatott el ez a helyzet?
Egy nagy erőpróbája volt a családon belüli konfliktus rendezésnek, hogy ez mennyire hatékony. Hiszen konfliktusok ebben az összezártságban akadtak bőven, például, hogy ki használja éppen a laptopot, meg ki használja a tabletet, ki hogyan osszák el a családban a digitális erőforrásokat, ez is egy súrlódási pont. És nyilvánvalóan a szerepek is időlegesen megváltoznak a családban, például akkor, amikor most már csak egy-két hétre átáll mondjuk a gyerek digitális oktatásra, de tavasszal itt voltunk 3 hónapon keresztül egy olyan élethelyzetben, ahol a családban ott volt a klasszikus szerep. Sok esetben az édesanyák panaszkodnak arról, hogy ott abban az időszakban úgy érezték magukat, minthogyha egy újabb gyes időszaka jött volna el, hiszen folyamatosan a konyha és a gyerekszoba között élték a mindennapjaikat, segítve a digitális oktatást éppen elsajátító csemetéket, és hát azt is lehet látni, hogy a konfliktusoknak mind a gyakorisága, mind pedig a érzelmi kifáradás nyomán a mélysége is, én azt tapasztalom, hogy nehezedett, tehát súlyosabb lett. És akkor, hogyha erre nincsen megfelelő stratégia, különösen a család felnőtt tagjainak a kezében, gondolok itt konkrétan a szülőkre, akkor ebből elmélyülő, akár hosszabb távon is hatást kifejtő érzelmi válság alakulhat ki. Itt különösen a szülők között, tehát én azt látom, hogy nekik volt ez egy több frontos küzdelem, nem is tudom, hogy beszélhetek-e múlt időben, hiszen ez még jelenleg is zajlik, és annyi új helyzet van, amihez alkalmazkodni kell, hogy akinek ez kevésbé volt eddig képességei között, annak most egy intenzív tanulási időszak ez a mostani, hiszen rugalmasság nélkül, meg hát amit az előbb említettem, humorérzék nélkül, nagyon nehéz, úgymond, ahogy mondani szokták, épésszel kibírni.
És hogyha megvannak a mindennapi feladatok, a teendők, ugye úgy eltelik a nap, telik az idő. Viszont ha most az idősebb rokonainkra, családainkra, ismerőseinkre is gondolunk, akiknek lehet, hogy tényleg a séta, a bevásárlás, a közösségi kapcsolatok tették ki a mindennapjaiknak egy jó részét, és esetleg egyedül vannak, vagy ugye nyilván kisebb, kevesebb a találkozás még a saját családtagjaikkal is, hiszen ugye úgy is tudunk egymásra vigyázni, hogy fizikailag kevesebbet érintkezünk. És talán nincsenek meg ugye mindenkinek a digitális feltételei ahhoz, hogy telefon azért jó esetben nyilván van, de mégis azért ez egy másabb dolog. És ez gyermekeknek, fiataloknak, nagyszülőknek, ez mindenkinek egy ilyenfajta lelki terhet is, vagy lelki kihívást is jelenthet a mindennapokban. Hogy tudunk ilyen szempontból jól szeretni, jól odafigyelni egymásra?
Most kifejezetten a rendszerességen hatalmas a hangsúly, különösen most az idős rokonokra visszatérve, ők ebben a helyzetben nyilván a saját védelmük miatt, meg a család vigyáz rájuk, de nagyon erős izolációban vannak, és most már iszonyú hosszú ideje. Ez érzelmileg hatalmas kihívást jelent, hiszen ők egyébként is a családnak az a része, akik koruknál fogva sokszor ugye kevésbé mozgékonyak már, az időskornak egyébként is jellegzetessége, hogy kicsit bezáródik, befelé fordulóbbá válik az ember. De akkor, amikor egy külső veszély miatt ez kikerül a személyes kontroll alól, és nagyon elhúzódik időben, akkor ennek erős lehet az érzelmileg negatív hatása. Több lesz a depresszió, lehet tapasztalni, meg a kétségbeesés is nyilván, ez az elhagyatottságból fakadó teljesen természetes lehangoltság. Tehát a rendszerességen, hogy rendszeresen felhívjuk-e ezeket az idős rokonokat, beszélünk-e velük érdemben, minőségileg, érzelmi értelemben vett minőségben eleget, ennek nagyon nagy a hangsúlya, és én folyamatosan, ez a személyes véleményem, én azt szoktam erre mondani, hogy amennyire lehetséges, ha maszkban és 5 méter távolról, akkor úgy, de személyesen menjünk el, és nézzünk egymás szemébe szintén, rendszeresen. Tehát ennek most hatalmas a jelentősége. Ebben az időszakban ugye minden családnak fejtörést okozott, hogy hogyan oldja meg a karácsonyi találkozásokat, és én azt látom, hogy ahol valamilyen formában adtak rá lehetőséget, megtalálták a módját, hogy hogyan legyenek akár csak néhány percre együtt, az már megtette azt a lökést, ami érzelmileg kibírhatóvá teszi az újabb egy hét, két hét, egy hónap időszakot, amíg újra nincsen találkozás. Tehát az emberben annyira benne van a kötődés szükséglete, hogy ezt digitális formában, online térbe helyezni lehetetlen. Én azt gondolom, hogy ez kihagyhatatlan, hogy valamennyi időre egy légtérben legyünk.
Igen, vagy akár itt az udvaron tényleg több méter távlatából integetni egymásnak, egymás szemébe nézni, ahogy ön is mondta.
Úgy tűnhet, mintha ez lényegtelen lenne, de mi évezredek óta ahhoz szoktunk hozzá, hogy akit szeretünk, azzal együtt vagyunk. És nem lényegtelen. Kell, különösen az időseknek.
Ugye beszéltünk a családokról, most az idősekről. Vannak olyan fiatalok, vagy akár itt korosztálytól függetlenül is, akik az idén is esetleg életük párját keresik. Nyilván az ő helyzetüket is megnehezítette ilyenkor például a személyes találkozás megvalósítása is. Talán mondjuk itt az online térben ők jobban tudnak ismerkedni, de előbb-utóbb azért eljön az a pont az ilyen kapcsolatok életében is, hogy azért személyesen is találkozzanak. Ugye mivel párterapeuta is ön, ezért is kérdezem, hogy mit tanácsol azoknak, akik most vannak így az ismerkedési fázisban.
Erre a kérdésre vonatkozóan alig különbözik a válaszom egy normál időszakétól. Ugye az online ismerkedés, mint az ismerkedési szál, tehát hogy azon keresztül veszem fel a kapcsolatot egy másik emberrel, az kibővíti a terepet, kibővíti a lehetőségeket, hogy hogyan találjunk egymásra. Viszont most is ugyanaz a valóság, és ugyanaz a úgymond tanácsom az online ismerkedők számára, hogy amilyen gyorsan, vagy amennyire lehetséges, valahogy, valamilyen formában kerüljünk személyes kapcsolatba is. Hogyha ez egy séta, mert ugye most a kávézók semmi nincsen nyitva, akkor egy séta, vagy egy ház előtti találkozás, itt abszolút a fantáziára van bízva, viszont azt tapasztalom, hogy ha az online térben folytatott ismerkedés elhúzódik, és nem töri meg legalább egy-egy személyes találkozó, akkor egy buborékba, én így szoktam fogalmazni, egy online buborékba kerül az ember, a saját fantáziájának lehet a rabja, olyan dolgok dolgokat gondolhat, minél több idő telik el a személyes kapcsolódás nélkül. Olyan dolgokat gondolhat a másikról, ami nem biztos, hogy a másikhoz tartozó valóság, hanem egyfajta idea, ami az én fejemben megvan. Tehát nagyon kell ezen a téren is megoldani valahogyan azt, hogy személyesen lehessen találkozni.
Itt azt hiszem, hogy az idei évnek nagyon sok történését átbeszéltük, most ugye itt a új év küszöbén tekintsünk előre. Milyen hagyománya van ilyenkor a fogadalomtételeknek, és ez mennyire jellemző az utóbbi években? Merre tendál ez a dolog, ezt hogy látja?
Úgy tapasztalom, hogy ezzel kapcsolatban is elég vegyes a szokásrend. Általam ismert kliensek vagy a barátaim körében én azt látom, hogy ez egy kétélű dolog lehet. Vannak, akik már évről évre rendszeresen tesznek fogadalmat, és akkor van ennek valóban előrevívő és pozitív hatása, hogyha ez a fogadalom valójában egy irányvonal meghatározás, célkitűzés, de nagyon fontos itt is a rugalmasság. Sokszor látom, hogy a fogadalmak olyan fajta célokat tartalmaznak, olyan nagy célokat tartalmaznak, amikről menet közben a megvalósítás során kiderül, hogy az bizony túl nagy. És ilyenkor két irányba mehet el az ember, vagy megáll és kisebb lépcsőkre bontja rugalmasan, és azt mondja, hogy igen, ez így túl nagy falat, ezt bizony föl kell még darabolnom kisebb lépésekre, különben feszült leszek, mert ha nem látom, hogy milyen út vezet oda, akkor az a kudarc lehetőségét hordozza magában. Viszont vannak olyanok is, akik kifejezetten elindulnak efelé, a cél felé, hatalmas lendülettel, különösen az év elején, és amikor látják, hogy ez még mindig nem érkezett el, veszítenek a lendületükből, és bizony ez egy csapda lehet, mert csalódást okozhat saját magának az ember. Pusztán azért, mert túl nagy volt a cél, nem volt kidolgozva az odavezető út, mégis abban a helyzetben találhatom magam, hogy ez sem sikerült, csalódok magamban, és akkor a fogadalomtételnek pont az ellenkező lesz a hatása, hogy irányvonalak helyett egy újabb csalódásnak a letargiájába kerülhetek. Tehát akkor jó a fogadalomtétel, és akkor igen hatékony is lehet, egy lendületet adhat az év elején, hogyha tudom azt, hogy kis célokra kell bontanom a nagyokat, kis részcélokra. Jó, hogyha ezeket a részcélokat elérve meg tudok állni, vagy saját magam számára egy ilyen visszatekintésben egyszerűen átélem annak az örömét, hogy ezt a lépést már elértem, és jöhet a következő, vagy pedig akár másokat bevonva, családot bevonva. Itt így szoktuk mondani, hogy egy küldetés teljesítés közben a lépcsőfokoknál is jó, hogyha meg tudok állni és örülni annak az adott kis lépésnek, ami már mögöttem van.
Azt azért kijelenthetjük, hogy fontos, hogy legyenek céljaink, ugye, rövid, hosszú távú tervek, és egy záró gondolatot szeretnék kérni most öntől, hogy tekintsünk a jövő felé.
Ha 2021-re vonatkozik a kérdés, akkor én azt gondolom, hogy most azért mindent összevetve talán föl vagyunk vértezve annak az érzésével, hogy túl vagyunk egy rendkívül nehéz, globálisan nehéz éven, és ebből bizony elég sokan úgy kerültek ki, hogy megtapasztalták a saját határaikat, megtapasztalták azt, hogy bizonyos dolgok, amiről nem is gondoltuk volna, hogy ez működhet, bizony működtek, és persze nagyon sokan vannak, akiknek kifejezetten sok veszteségük van az idei évben, nekik pedig talán jó érzés lehet, hogy vége van, és eljön egy új év kezdete, amiben talán megtalálhatjuk mindannyian a nyugalomhoz visszavezető utat. Tehát azt gondolom, hogy ilyen szempontból képesek vagyunk a konklúziót levonva, és az erőnket, amit az idei évben tanúsítottunk, átérezve átlépni a következő évbe, akkor ott lehet annak a biztonság érzete, hogy igen, nehéz körülmények között is tudtunk megfelelő utat, megfelelő stratégiát találni arra, hogy jól működjenek a mindennapok. Ha meg azt érezzük, hogy na, pont ez az év mutatta meg, hogy mik a gyenge pontok, mi az, ami nehéz, akár családban, akár saját belső működésemmel kapcsolatban, akkor pedig talán annak jött el az ideje, hogy végére lehet járni, hogyha nem megy egyedül, akkor érdemes olyan irányokat találni, ahonnan megérkezhetnek azok a bizonyos válaszok, hogy a gyenge pontokat vajon hogyan tudom megerősíteni.
Én Juhász Zsófia családterapeutának, a Női Erőforrás és Karrierpont együttműködő partnerének nagyon szépen köszönöm az értékes gondolatait.
Én is nagyon köszönöm a beszélgetést.